Hosszabbítás, a Klubrádió sportmagazinja.
Köszöntjük a Hosszabbítás hallgatói, Rév Dánielt és Farkas Fölgyi Gábort hallják. Két témával foglalkozunk ma este. Először a tavaly nyáron dopingbotrányba keveredett, ezért 2 éves eltiltást kapó Domvári Bencivel beszélgetünk. Leginkább arról, hogy hogyan tervezi a visszatérését, hogyan telnek a mindennapjai, készül-e már, és ha igen, akkor hol és hogyan. Majd kosárlabdára váltunk a múlt héten lezárult az NBA szezon úgynevezett trade időszaka, amely során a csapatok játékosokat adnak, vesznek. Ezt a focista nyelven mondjuk átigazolási piacnak is nevezhetjük. Erről a témáról fogunk majd értekezni Törös Balázsval, a Sport TV szakkommentátorával. Kezdjük tehát Domvári Bencével. Szia Bence, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állsz.
Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Igazából egy mondatban összefoglalva a dolgot, az ügyedet, a szervezetedben tavaly a válogató versenyek után anabolikus szteroidot találtak, 2 éves eltiltást kaptál. Egyszer azt mondtad, én emlékszem a botrány kitörése után, amikor már nem voltál a válogatott tagja, hogy az olimpiát, a Riói olimpiát nem fogod nézni, ahova elvileg 3 számban vívtad ki a szereplésedet. Nem fogod nézni maximum majd a Hufnagel-Zeiner páros versenyét, mert hogy nem bírnád ki könnyek nélkül. Nézted az olimpiát végül?
Megmondom őszintén, azért bele-bele néztem végül, mert azért a kíváncsiság mégis erősebb volt néha annál, hogy én mit gondolok jónak és rossznak ezzel kapcsolatban. Nem foglalkoztam vele az olimpia, mármint az adás alatt nem foglalkoztam vele, és végül végignéztem egy csomó számot.
Megmondom őszintén,
rosszul. Hát igen, nyilván rosszul esett, de megnéztem és szurkoltam ugyanúgy a magyaroknak. Nagyon rossz érzés volt tévéből végignézni. Főleg úgy, hogy ugye már Londonban is ugyanígy jártam, és ugyanúgy otthonról néztem a versenyeket. Ez nyilván egy sportolónak sokkal nehezebb, mint egy szurkolónak, de valahogyan végignéztem könnyek nélkül így is.
Mi megállapodtunk a beszélgetésünk előtt, még a délután folyamán, amikor leegyeztettük a mai beszélgetést, hogy igazából nem megyünk bele abba, hogy mi történt, hogy történt, te hogy gondolod, hogy mi történt, mert ennek már nincs is nagyon értelme. Enket sokkal jobban érdekelne az, hogy egy eltiltott versenyző, akit ugyebár téged 2 évre tiltottak el, hogy tervezi a visszatérését, hogy lehet visszatérni egy ilyen dologból, hogy tudsz készülni. Az első kérdés az, hogy egyáltalán tervezed a visszatérést?
Igen, szeretném mindenképpen. Most ez nem csak rajtam múlik, nagyon sokan úgy érzik, vagyis úgy gondolják, hogy ez csak is egy emberen, vagyis a motivációján múlik. Ez sajnos nem így van. Nagyon-nagyon sok tényezőnek kell összejönnie, vagyis nagyon sok dolgnak kell kapolnia ahhoz, hogy én jövő júniusban újra versenyezni tudjak. Ez viszont nagyon-nagyon sok segítségre van szükségem, és úgy érzem mostanában, hogy kapok is, és sokakat megérintett ez a dolog, mármint az eltiltásom, és sokan szeretnének mostanában segíteni. Remélem, hogy az edzésem, igazából az edzésem múlik minden, hogyha sikerül kivitelezni az edzéseket, mármint ugye nem edzhetek most egyelőre csapattal, és nem lehetek csapattagja sem, hogyha azokat sikerül kivitelezni, azokat a kimaradó edzőtáborokat, azokat az egy-egy tréningeket, akkor jövőre sikeres lehet a visszatérésem, addig viszont muszáj valahogyan máshogyan is foglalatoskodjak. És hát igen, azt mindenki hallotta, hogy most pincél lettem, és így keresem a kenyeremet. Viszont nekem is szükségem volt egy kis gondolkodási időre, hogy eldöntsem, hogy szeretnék-e visszaállni a sportágba. Eddig gondolkoztam, és arra jutottam, hogy mindenképpen szeretnék visszatérni. Függött az eltiltás mennyiségétől és mértékétől is. Ez a 2 év azért közrejátszott abban, hogy én folytathassam. Így vannak lehetőségeim arra, hogy 2018-ban is válogatóra és válogatóhoz álljak, és esetleg ott lehessek a világbajnokságon. Most erre, ahogy mondtam, motivációra és segítségre egyaránt szükségem van. Összeállni látszik a kép, ami a folytatással kapcsolatban fontos lehet jövőre.
Mondod a motivációs kérdést, és ugye nyilatkoztad ezt, ami talán egy meglehetősen atipikus nyilatkozat volt egy ilyen sportolótól, hogy te nem szeretsz különösebben sportolni, a különböző összetartásoknak azt a részét szereted, ami nem maga a sportolás, meg az edzés, hanem inkább az azon kívüli programok. Tud ez így motiválni téged, hogy mégiscsak edzeni kell folyamatosan, mert azért karban kell tartanod magad az eltiltás alatt is, és utána pedig, ha minden jól megy, akkor visszatérsz abba a kerékvágásba, ahol azért naponta sok órát töltesz olyan programmal, amit nem szeretsz csinálni.
Igen, megmondom őszintén neked és a kedves hallgatóknak is, hogy hiába volt az egy kevésbé szimpatikus nyilatkozat, az jött teljesen a szívemből, és én még mindig úgy érzem, hogy bár sokan mondják, hogy az ember azt ne csinálja, amit nem szeret, de hogyha az ember jó valamiben és nem talál mást, amiben megfelelhet ugyanennyire, mint én ebben a sportban, most muszáj erre kihegyeznem a dolgokat, akkor azt muszáj folytatni, akkor is, hogyha ilyen bukkanó és ilyen bökkenőkbe ütközik időközben. Kiskoromban nem volt sok választásom a városba, és a szüleim azt találták ki, hogy kajakozni fogok. Egyrészt nagyon-nagyon jól döntöttek, mert szerencsére tehetséges, mert később kiderült tehetséges vagyok a sportágban, viszont én legbelül sosem éreztem, hogy belőlem hatalmas kajakos lesz, és nem is éreztem a motivációt sem még akkoriban. Később, ahogy jöttek a versenyek, úgy már nyilván több kedvem volt az egészben is, ahogy kaptunk támogatást is, feljöttem Budapestre, itt is egy csapattagja lehettem végül. Ilyenkor már azért nyilván jobban megtetszett, de mégsem az éven választottja volt meg, még akkor sem a sportág. Most, amikor már ennyire belekeveredik az ember valamiben, 24 évesen nem fog mást találni, vagy nem akar nagyon mást keresni. Úgy érzem, hogy ilyen idősen már el kell dönteni az embernek, hogy milyen útvonal az, ami felé halad.
Azt mondtad, hogy most felszolgálsz, igen, ezt több hónapon lehetett olvasni. Hogy tennek a mindennapjaid? Tehát nyilván egy felszolgálónak azért eléggé kötött az időbeosztása, valamikor délelőttös, valamikor éjszakás, vagy ha az egész napot végigdolgozza, akkor is általában az éttermek sokáig vannak nyitva. Hogy tudsz emellett edzeni? Mit edzesz egyáltalán? Mondtad, hogy a Honvédban nem járhatsz le, akkor ezt hogy tudod kivitelezni?
Honvédben egyébként van, hogy lejárok, oda lejárhatok egyébként is.
Ja, csak csapattal nem edzhetek.
Viszont nem edzhetek csapattal. Uh-huh. Most a csapat nélküli edzés, az nagyon, nekem is személy szerint sokkal nehezebb, mint egyénileg. Van, aki szeret egyénileg edzni, van, aki szereti megcsinálni magának a saját edzéstervét. Én tipikusan az a fajta versenyző vagyok, akinek szüksége van egy edzőre, aki igazgatja edzés közben, rászól, hogyha nem úgy csinálja, motiválja közben, nekem kell a csapat. Egyébként is a hangulathoz is szükségem van, már csak azért is, mert ahogyan elmondtad te is, nekem kell az edzésen egy jó hangulat, vagy két edzés között is az a jó hangulat, amit a tusolóban, vagy amit az öltözőben eltöltök a csapattársaimmal. Nekem ezekre mindre szükségem van ahhoz, hogy ezt a sportágot művelni tudjam. Hogy a mindennapim közben ezeket nagyon nehéz egyébként beleegyeztetni, vagy összeegyeztetni vele, hogyha tudom én vállalok esetleg 3-4 munkanapot a héten, az megfelelőképpen kijut ahhoz, hogy ne tudjak másnapokon, vagy esetleg a másnap utáni napokon is dolgozni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mint egy edzőtábor, egy 3-4 munkanap egymás után. Nagyon kifáraszt, és másnap sajnos nem tudok nem azt, hogy megfelelni, mi megjelenni sem edzésen, főleg, hogyha ugye egyénileg kell erre magamat rávegyem.
És akkor hogy lesz ebből így visszatérés? Hát edzeni kell?
Igen, viszont most ugye, ahogyan elmondtam, szükségem van segítségre, hát ez nem lett lezem, anyagi segítségről van szó. Hogyha meg lesz ez az anyagi hátterem, akkor nem leszek rákényszerülve a munkára.
Tehát mögéd áll egy szponzor?
És szeretné, igen, most erről van szó pontosan. Szeretném, hogyha ilyen módon megkönnyíteni valaki a helyzetemet, de egyébként ez itt nem felhívás, mert sokan jelezték, hogy szeretnének segíteni, amiért én nagyon hálás is vagyok, és tényleg csak is nekik köszönhetem majd a visszatérésemet, hogyha egyszer sikerül majd. A munka mellett nem fogok tudni edzeni, arra van szükség, hogy ezt a munkát el tudjam hagyni, és újra vissza tudjak állni a normális kerékvágásba, és napi egyet, és a kettőt is tudjak majd magammal foglalkozni.
Azt mondod, hogy téged keresnek meg. Milyen, most nem konkrét cégnévre vagy ilyesmire vagyok természetesen kíváncsi, de milyen típusú megkeresések vannak? Azért mégiscsak itt egy, ha mondjuk Tokióig is nézzük, ugye egy elég hosszú távú befektetésről van szó, aminek az elején biztos, hogy nem jön vissza semmi, mert ugye nem nagyon vannak megjelenéseid, ahol mondjuk egy szponzor felirat is látszik rajtad. Hogyan tudják ezt a nehézséget ezek a cégek áthidalni?
Nem cégekről van szó, ezek egyébként magánszemélyek és ismerősök, illetve ismerősök barátairól van szó. Uh-huh. Egyébként ők segítettek elhelyezkedni munkában is, szóval már eddig is sikerült segíteniük ilyen módon, viszont erre, mint később fény derült, nem tudom összeegyeztetni az edzésekkel, szóval hiába segítség, egyelőre nem jutottam vele előrébb, és nagyon hálás vagyok egyébként. Most nem akarok itt neveket felsorolni, de azoknak, akik eddig is segítettek nekem, és mondom, az ő további segítségükkel fogok csak, az anyagi segítségükkel fogok csak tudni edzeni.
Bence, a botrány kirobbanása óta kevesebb, vagy több barátod lett?
Megmondom őszintén, hogy most, mivel ugye nem edzek annyit, azért több időm van a barátokra, illetve a haverokra. Nem növekedett, vagy csökkent senkinek a száma, viszont tudom tartani most a kapcsolatot, most nincsen, és nem tudom azt mondani, vagyis nem kell azt mondjam, hogy edzésen vagyok, mikor ugye van azért szabadidőm a munkán kívül is, amit pihenéssel töltök, olyankor azért nyilván tudok az ismerősökkel is többet találkozni. Igen, nem növekedett a haverjaim vagy a barátaim száma.
Én pont arra gondoltam, hogy esetleg hogy csökkente, mert hogy tudod, általában előfordul az, hogyha egy sikeres sportolót a rivarla fényben sütkérezik, akkor többen szívesen mellé állnak, aztán, hogyha nehogy Isten történik valami negatív, vagy valami botrányszagú dolog, akkor hipop elengedik a kezét. Neked sokan elengedték a kezedet, vagy inkább megfogták? Hogy érzed?
Inkább megfogták, hát minden kezdik az a barátok, és a haverok azok érzik, hogy ilyenkor kell segíteni. Senki nem, egy percig se gondolt, és semmelyik ismerősöm sem, hogy én ilyesmit csináltam volna. Úgyhogy mondom, csak tőlük is csak is segítséget kaptam, semmiféle elutasításról, vagy ilyesmiről nem volt szó, vagy hogy ne lenne már a barátom.
A Honvéd, illetve az edzéstársak, csapattársaid, ők hogy tudnak neked segíteni? Az edzőt, Kis István, Vidi, ők készít neked például edzésterveket, vagy ez mind kvázi egy ilyen nem tiltott dolog, és magadnak kell.
Tiltott versenyző, nem számíthatok semmiféle ilyen segítségre. A csapattársaintól szintúgy nem. Valószínűleg őket is szankció kérnék, hogyha segítenének bármilyen módon az én felkészítésemben az eltiltási időszak alatt. Nyilván majd valamilyen segítségre szükségem lesz eltérni, és csak akkor valószínűleg nem szakmabérit kell választani.
Egy kajakosnak a felkészülése így holt idényben, amikor azért még hideg van, nem lehet vízre szállni, elég összetett ott. Futni kell, súlyzós edzések, azért tanmedencébe sem egy hátrány, hogyha be tudtok ülni, nem? Vagy rosszul gondolom? Ezeket hogy tudod kivitelezni?
Az a helyzet, hogy eddig ez mind kimaradt, hiszen ahogy már elmondtam, most dolgoznom kellett. A téli felkészülés 100%-a kimaradt most nálam. Próbálom azt most ugye, hogy ahogyan dolgozok, úgy összeszedjem magam másnapra esetleg, vagy másnap utáni napra, és akkor le tudok menni egy kicsit súlyzózni, vagy futni. Az úszást azt most nem tudom sajnos kivitelezni, de így magamnak tudok edzegetni, ez viszont így csapat nélkül nem tudom, hogy ér egyáltalán valamit, vagy hogy egyáltalán hogy fent tudom-e tartani azt a fizikai állapotot, amit ideig elértem. Most nyilvánvalóan kicsit vissza is estem, és szeretném, hogyha ennél jobban már nem esne vissza a fizikumom, viszont nyáron majd tudok lejárni, evezgetni. A kis Dunán ugyanúgy vízre tudok szállni, az nincsen korlátozva. Attól várom igazából a csodát, hogy nyáron tudok majd edzeni a vízen.
És egyébként ez hogy néz ki ilyenkor, hogy így fölszedsz valamennyit, stb., de gondolom azért szoktál találkozni azokkal a társakkal, akikkel együtt kajakoztál, hogy így mondjuk, ha egymás mellé álltok, akkor látszik a különbség, hogy ők végigcsinálták a felkészülést, te meg nem,
ja,
és ezt a mínuszt kell majd egyszer ledolgoznod, hogyha már visszatérhetsz, és ugyanazt az edzésmunkát elvégezheted?
Igen, most sajnos ebben az állapotomban nehéz elképzelni, hogy valaha én még kajakoztatok. Viszont igen, sajnos többen is mondták, hogy összeestem, meg már nem az a kondi, mint régen. Látjuk egyébként a többieken, hogy mennyivel elhaladtak most megint mellettem télen. Remélem, hogy egyszer ezt majd még vissza tudom hozni, és egyszer még oda tudok állni melléjük ugyanúgy a rajthoz.
És mi motivál ebben? Mert hogy tényleg ugye beszéltünk a motivációs kérdésről. Mi az a cél? Az, hogy ebből megélj, mert azt mondod, hogy ebben jó vagy, és másban egyelőre még nem találtál olyat, amiben ennyire jó tudsz lenni, mint a kajakban, vagy itt az eredmények is motiválnak valamilyen szinten, és nyilván az eredmények, meg az anyagi juttatások, azok valamilyen szinten össze vannak kötve.
Hát azt mondta egyszer nekem valaki, hogyha már maga a sportág nem vonz, vagyis nem tud motiválni maga a sportág szeretete, akkor gondolja másfajta lehetőségekre, vagyis gondoljak a juttatásokra, gondoljak a csak is a nyerésre. Nem tudom, igazából most az egyetlen dolog, ami motivál, az az, hogy menjen bíznak bennem, és menjen próbálnak segíteni. Nélkülük biztos, hogy nem tudnék most visszatérni. Most beszélek a szüleimről, beszélek a barátnőmről, beszélek az összes szponzorról, vagyis a honvédosokról, a főnökömről, a Horváth Gáborról. Most nélkülük biztos, hogy nem tudnám összeszedni annyira magam, hogy egyetlen egy edzésre is nem menjek. Egyelőre még ez motivál, aztán a következő dolgokat majd megkeresem magamban jövő nyáron.
Mi a legnagyobb célod? Mi lebeg a szemed előtt? Mit szeretnél? Mi az a tűz, ami úgy éltet? Ez, amit most elmondtad, hogy bizonyítsal a többi embernek, vagy esetleg...
Nem, nekik sem. Igazából nem nekik szeretnék bizonyítani, hanem miattuk. Én még bennem egyáltalán a tűz, hogy valahol vissza szeretnék térni. Egyébként, hogyha következő célról van szó, akkor mindenképpen Tokióról kell beszéljek, mert mivel két olimpiáról is lemaradtam, mert ezért csak azt foglalkoztat, hogy oda végre kijuthassak egyszer. Egy sportolónak, egy kajakosnak megnyílnak egyébként olyan kapuk is, amik amúgy nem nyílnának meg egy-egy világbajnoki éremmel, vagy Európa bajnoki aranyéremmel. Egy olimpiai bajnoki cím Magyarországon mindig 10-szer annyit ér, mint egy akármelyik másik érem.
És ez nálatok mennyire jelentkezik? Tehát mondjuk, ha valaki egy, teszem azt, ötszörös világbajnokként, de olimpiai arany vagy olimpiai érem nélkül visszavonul, az a sportágon belül azért megkapja azt a megbecsülést, mint hogyha mondjuk valaki csak egyszeres világbajnok, meg egyszeres olimpiai bajnok, vagy sportágon belül is az olimpiai bajnokok egy ilyen külön kasztot alkotnak?
Hát ahogyan mondtad, ez szinte nem is egy kérdés volt, hanem mint én válaszoltam volna. Ők igazából teljesen más kaszt, teljesen más juttatásokban, teljesen más teljesen más elbánásban részesülnek, a szövetség részéről is, az emberek is teljesen más viszonyul, de hát ezt te is tudod, ezt is tudjátok, hogy egy olimpiai bajnokkal azért sokkal előítéletesebbek az emberek, mármint ami a pozitívumokat illeti.
Te képesnek érzed magad az olimpiai bajnoki címre? A tehetség, az adottságot kétségkívül megvan hozzá, mindenki azt mondja, aki ért is egy kicsit a sportákhoz. Te mit gondolsz, olimpiai bajnok leszel?
Mindjárt, nagyon remélem, különben bele se kezdek a folytatásba. Az egy célom van most már csak.
Egyébként visszatérve még egy gondolatra, hogy lassan itt a beszélgetés végéhez érkezünk, azt mondtad az elején, hogy az a nyilatkozat, amit a Magyar Narancsnak tettél, és amire mi is hivatkoztunk többször, meg igazából tulajdonképpen azóta van meg bennünk ez a gondolat, hogy téged egyszer fel akarunk hívni erre az adásra, mert nagyon érdekeseket nyilatkoztál. Azt mondtad, hogy nem volt túlságosan szimpatikus, vagy ilyesmi, de most így sportújságírói oldalról megnézve ezt a dolgot, nagyon ritka az az élsportoló, aki mondjuk a sikertelen időszak alatt is őszintén tud nyilatkozni, és akinek a nyilatkozatai érdekesek. A sportolóknak a nagyon nagy része olyan, hogy elmondja azt, amit úgymond várnak tőle, hogy elmondjon, és a valóság az valahol a háttérben marad. Szerintem sokkal érdekesebbek azok a sportolók, akik elmondják, amit gondolnak, és ezért is örülünk annak, hogy sikerült téged elérnünk itt a klubrádióban, mert...
Igen, én is nagyon örülök szerintem neki.
Egyszerűen jobb így, nem?
Nyilván a média számára érdekesebb. Nekünk aztán nyilván vannak hátrányaink ezekből az interjúkból, vagyis akik őszintébben nyilatkoznak, azokat azokra utána nem úgy néznek nyilván az addig azok, akik addig szurkoltak nekik, azok értetlenül állnak ilyenkor a dolgok előtt, és megkérdezik, és teljesen egyértelmű. És hát egyébként érthetően is érthető, hogy két dörö vonnak minket utána, hogy miért mondunk ilyeneket, vagyis miért mondjuk, hogy nem szeretjük a sportágunkat. Nem tudom, én nem tudom elmondani, megmondom őszintén, hogy miért nem szeretem, amit csinálok, viszont mondom, ebben van tehetségem, ezt kell tegyem. Most már ezt tudom, főleg, hogy ennyien kiállnak mellettem. Nem tudok ehhez tényleg mást hozzáfűzni sajnos, de mármint, hogyha hazudnék, akkor el tudnám mondani azt, hogy mások szeretnének valami, de most nem tudom.
Persze, de igazából, hogyha a lelkünk mélyére nézünk, személy szerint nem én, vagy nem a Dani gondolom, de millió egy olyan ember van, aki már elnézve rüheli a munkáját, gyűlöl bejárni, dolgozni, minden nap ugyanazt a munkát végezni, megfelelni a főnökének, a bárkinek. Millió egy ilyen ember van. Csak hát a hétköznapi embernektől senki nem kérdezi meg, hogy szereti a munkáját, vagy sem.
Igen.
De meg adott esetben egy élsportoló volt, aki meg elképesztő őszintességgel elmondta, ami a szívét nyomja, és elmondta a véleményét, meg az egész kvázi munkájához a hozzáállását. Bence, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál, nagyon sok sikert kívánunk a visszatérésedhez, a felkészülésedhez, és reméljük, hogy még fogunk beszélgetni.
Nagyon szépen köszönöm én is.
Domvári Bencével beszélgettünk az elmúlt bő 20-25 percben, a visszatérésről, Botrányról, és a folytatásban kosárlabdával jövünk majd egy rövid szünet után. Tőrös Balázs következik majd.
Hosszabbítás, a Klubrádió sportmagazinja.
A folytatásban kosárlabda. Az elmúlt héten az NBA drukkerek igen komoly lázban égtek, hiszen eljött az úgynevezett trade időszak, a trade deadline, de mi is az a trade deadline, mi az a trade időszak? Olyan, mint a fociban, mondjuk az átigazolási szezon, ki nyert, ki bukott, kik váltottak klubot, stb. Nagyon sok kérdés ezzel kapcsolatban. Erről beszélgetünk Tőrös Balázzsal, a Sport TV NBA szakkommentátorával. Szia, Baska!
Szervusz, sziasztok, jó estét kívánok!
Tisztázzuk akkor, tehát mi az a trade időszak, illetve pontosítsuk, hogy mi is volt az elmúlt héten az NBA-ben. Az All-Star gálát leszámítva, persze.
Az NBA-nek a naptárja az ilyen meghatározott dátumokhoz köthető. Nagyon fontos, hogy mikor van a draft, nagyon fontos, hogy mikor lehet elkezdeni a szabadon igazolható játékosokat megkörnyékezni, és legalább ennyire fontos ez a februári dátum is az All-Star gála után, mert addig van lehetőség játékos cseréket lebonyolítani. Ugye ez nagyon fontos, hogy az NBA-ben ez a klasszikus átigazolási időszak, ez a játékos adok-veszek, ez nem annyira létezik, mint amennyire a fociban ismerjük. Sokkal szigorúbb szabályai vannak ennek, ezt a adoknak rengeteg szabálynak kell megfelelni, ezért a játékos mozgásoknak az egyik legfontosabb és legjobban szabályozott része az a játékos csere, amiben általában az a szabály szokott érvényesülni, hogy a játékosok fizetésének nagyjából stimmelnie kell, tehát nem lehet egy nyeretlen két évesért odaadni LeBron James. Erre vártunk nagyon, főleg azért, mert ahogy a Romára hosszabbításban is beszéltünk, rengeteg pénz áramlott be az NBA-ben, rengeteg csapat felforgatta a keretét a nyáron, úgyhogy várható volt az, hogy ez a mostani hét is, a mögöttünk álló hét pontosabban brutális lesz. Ehhez képest szerintem jóval csendesebb volt, mint sokan várták.
Igazából itt a piaci egyensúly fenntartása miatt van szükség erre a szabályozásra, amit említettél, hogy itt tényleg egy újoncért nem lehet mondjuk a LeBron James-t megvásárolni, vagy elcserélni?
Alapvetően igen, ez lenne a cél, illetve az NBA-ben van egy fizetési plafon, amit minden csapat a játékosai fizetésére fordíthat. És tök érdekes, de ez egy puha plafon, és az NBA-nek az a természetes állapota, hogy az lehetőség szerint az összes csapat e fölött a plafon felett operál. Tehát nem az a cél, hogy alatta maradják, hanem az, hogy valamivel fölötte. És minden egyes játékos mozgást feltételezhet kötnek, hogy miért lehetséges mégis végrehajtani valamit, amit meg szeretnél lépni. Ha például újra szeretnéd igazolni a saját játékosodat, akkor nem számít, hogy meg hol válsz a plafonban, mindig lehetőséged lesz megtartani. És igazából, hogyha mind a két csapat a plafon fölött van, akkor lép életbe ez a szabály, hogy ne ússzanak el nagyon a fizetések. Kiegészíteném magamat, de nem akarok nagyon ilyen CBA guruként feltűnni, de például mondjuk egy Philadelphia 76ers, aki bőven a fizetési plafon alatt van, egyébként megtehetné azt, hogy egy újoncért befogadja LeBron James. Idén ez is előfordulhat, de általában nem ez a helyzet, hogy a kosárlabdával vagy az NBA pénzügyi rendszerével csak ismerkedőket inkább nem zavarnám össze ezzel.
Melyek voltak az idei trade-nek a csere időszaknak a legnagyobb húzásai? Te azért lehetett jó pár nevet hallani, akik esetleg csapatot váltanak, de te is mondtad, hogy a várakozásoktól azért elmaradt ez az időszak. De azért így is voltak nagy nevek, akik váltottak.
Így van. Igazából én két trédet emelnék ki komolyabban, és beszélnék még talán egy-kettőről rövidebben, de ami az érdekes, hogy ez a két komolyabb tréd, ez meg már jóval a határidő lejárta előtt megtörtént. Ugye még Valentin napon költözött át Orlandóból Serge Ibaka Torontóba, erőcsatárposztra, és cserébe érkezett Terence Ross a Toronto Raptorsba, ami azt gondolom, hogy egy nagyon fontos kis azon darabka volt a Toronto Raptorsnak, hogy megpróbáljon komoly kihívója lenni a Cleveland Cavaliersnek, főleg azért az utolsó hetekben azért eléggé döcögött a játék, és az eddigi betonbiztos második Toronto az visszaesett keleten volt, hogy nem csak hogy negyediket, ötödiket voltak. Őróluk mindenképpen kell beszélni. Ez egy nagyon buta húzás volt így egy-másfél év viszonylatában, hogyha megnézzük, hogy miket lépett az Orlando, mert gyakorlatilag elkótyavetélte a tehetségeit, és gyakorlatilag egy olyan Terence Rosszal maradt, aki egy nagyon helyes kiegészítő játékos, talán egy kezdőt is tudnak majd belőle nevelni, tehát messze nem azok a karakterek, akiket elkótyavetéltek az elmúlt időszakban. És aztán jött a bomba, amikor is az All-Star-gála után gyakorlatilag néhány perccel kiderült, hogy DeMarcus Cousins a liga jelenleg legjobb centere, gyakorlatilag három zsák palmáért elmegy New Orleansba, és cserébe érkezik helyére Buddy Hield, Langston Galloway és Tyreek Evans New Orleansból, Sacramentóba.
Nagyon ki akarták tenni a Sacramentóból? Még egy balhés játékosról van szó, de tehát nyilván egy vezér, bármelyik csapatnak vezére lehet. Ennyire ki akarta tenni Vlady Divac a Sacramentótól? Ugye az egykori kiváló center ott a GM, ugye? Az a titulusa.
Igen, az az utolsó NBA játékos, aki aktív dohányosként játszott a végapályát a percet, Vlady Divac. Két tényleg titok jó játékos volt, ugye a Lakersben, utána a Charlotte-ban és végül Sacramentóban fejezte be talán a pályafutását. Ő nagyon meg akart tőle szaladulni, és minél többet olvasott az ember DeMarcus Cousinsról, annál inkább derül ki az, hogy az ő személyiségével tényleg nagyon komoly gondok vannak. Ahogy az edzőkkel, ahogy a csapattársakkal bánt, amennyire kezelhetetlen volt, ahogy időnként a szurkolókkal tudott viselkedni. Tehát az ő helyzetét valahogy az utóbb tudnám hasonlítani, és én még mindig igyekszem védeni, amikor mondjuk valaki egy nagyon nehéz anyagi helyzetben lévő alkoholista, és mondjuk a nadrágfíjjal is bátran gazdálkodó édesapa mellett nő föl, és akkor utána 15-16-18 évesen vajon ő rá tudod mondani azt, hogy persze megérdemelte, amit kapott. De Marcus Cousins 7 éve játszik nagyon tehetséges játékosként az NBA legdiszfunkcionálisabb franchise-ában. edzők jöttek, mentek borzasztó, edzők jöttek, mentek teljes funkciótlan volt az egész csapat, és ez az ő viselkedésére is maximálisan kiadott, és tényleg botrányos volt nagyon sokszor, amit csinált.
És Indiánában megtalálja majd a számításait, szerinted?
Hát, hogyha majd elmennek a New Orleans oda
játszani. A New Orleans, de bocs, Paul George-ra gondolkodtam, valamiért nem tudom, mert majd róla is szeretnék beszélni, elnézést, szóval New Orleansban megtalálhatja majd a számításait?
New Orleans kibérelte őt másfél évre. Jövő nyáron fog 2018-ban lejárni a szerződése. Érdekes, mert egy olyan csapatban fog játszani, ahol hát egy hozzá hasonlóan képzett, csak gyorsabb, ruganyosabb, atletikusabb, magas ember a párja, Anthony Davis, és van egy nem is olyan régen még All-Star kalibernek, keleten All-Star kalibernek számító irányító, Drew Holiday személyében, egy olyan irányító, vagy olyan vezetőedzővel, aki inkább futni szeret. Ő Elvin Gentry. De Marcus Cousins meg pont nem ebben jó.
Hát ez amióta tök jó párosítás. Ez tök jó párosítás akkor.
Igen, amióta átköltözött New Orleansba, azóta három meccset játszott le a New Orleans Pelicans, ezt a hármat vesztette csak el, tehát többet nem, ez a jó hír. Viszont ahhoz képest, hogy aztán kilencedikek lehettek, vagy tizedikek a csere idején, most visszacsúsztak a 13. helyre, mert eléggé szoros az a középmezőny nyugaton. Úgyhogy húzós az ügy, és érdekes, és eléggé kiürültek hátvédposzton, de azért hosszú távon azt gondolom, hogy ő is meg fogja ott találni magát, biztos, hogy sokkal jobban fogja érezni egyébként magát, mint Sacramento-ban. Bár már beszívott egy újabb technikait, és már annyi van neki, hogy ezek ilyen automatikus eltiltásokkal járnak neki, de abban bízik, hogy a liga majd felülvizsgálja és elengedi a büntetését. Nem egy tökéletes fit, nem az, amikor az 5000-es pázlőben az utolsó helyét darabod a helyére pattintod, és előtt az Endorfin, hogy de jó, hogy készen van. De ettől, mivel a liga legjobb centere, kihívás lesz Elvin Gentrynek is, illetve a 2010-es NBA-ben bárkinek kihívás lenne, hogy egymás mellé tegyen két ennyire domináns magas embert. Régen láttunk már ilyet működni, utoljára, nem tudom, San Antonio Spurs, Duncan Robinson, meg Houston 1984, Olajuwon, meg Sampson. Ritka az, hogy ez jól működik, meg kell látni majd.
De akkor miért vitték oda? Tehát, hogy ugye mindig, amikor az ember ezeket az amerikai sportokat figyeli, és megpróbál legalábbis GM szemmel, meg csapatvezetői szemmel gondolkodni, miért viszel oda egy hasonló testméretű embert, aki sokkal balhésabb, és miért ürített ki az alacsony embereidből a keretet?
Erre egy lehetséges ok lehet az, hogy a New Orleans nézett, de nem látott máshol olyan trédet, ami meg tudott volna húzni, és jelentősen befolyásolta volna a jövőjét. Ahogy majd erről még fogunk egy kicsit beszélni, nem nagyon mozgott a piac, sokkal nagyobb mozgást vártak. A New Orleans Pelicans ugyancsak egy elég össze-vissza menedzsel csapat, hogy messzire nem menjek. Anthony Davis mellett ott van a csapatban még több évig Omerásik és Alexis Hajinca, a francia center, egy török meg egy francia center, akik közül egyik sem képes Anthony Davis mellett megragadni és markáns játékidőt eltölteni. Greg Popovich például úgy döntött, hogy ő is magas emberekre építi félig meddig a csapatát, ugye ott van Pongától és LaMarcus Aldridge együtt játszik, tehát nem eldöntött tény az, hogy ez csak így vagy csak úgy lehet játszani. DeMarcus Cousinsban nagyon kevesen láttak fantáziát, pontosan a viselkedése miatt, és tényleg a legtöbb GM hálás azért, hogy a New Orleans Pelicans elvitte DeMarcus Cousins-t, és örül annak, hogy a Sacramento Kings az elszabadul majd erről a mélypontról, és félti egyébként a New Orleans Pelicans. Bátrak voltak, léptek egyet talán a megfelelő irányban, de mondom, ez egy hatalmas projekt, és erre a projektre van másfél év a New Orleans Pelicansnek, hogy kiderüljön, hogy mennyire működik.
Nyugaton mik voltak még azok a szignifikáns húzások, amiket mindenképpen kiemelnél? Mely csapatok erősödtek, esetleg gyengültek?
Hát akit mindenképpen megemlítenék, az a Dallas Mavericks, ők meglehetősen aktívak voltak, megszabadultak a nyáron ide érkező Andrew Bogut-tól, aki szabadon igazolható lett, most már is úgy néz ki, hogy talán Clevelandbe tart, hogy bosszút álljon a Golden State-en, ugye elengedték. Nem tudom, hogy erről van-e friss info, Gábor.
Én kerestem, egyfolytában én azt olvastam, hogy hétfőn, tehát ma elvileg Deron Williams írhat alá a Cavs-hez, de még erről ezzel kapcsolatban sem találtam infót, Bogutot pedig én is csak úgy hallottam, ahogy te, hogy a Cavs felé
tart. Hogy lehet, hogy valami lesz vele. És megszabadultak a tehetséges Justin Andersontól, akinek a fejlődése lelassult, talán Rick Carlisle szájíze szerint, viszont cserébe megkapták a Philadelphia 76ers 76 centerének az egyikét Nerlens Noel személyében, aki már be is mutatkozott, és egyébként jól is játszott, és ahogy mit, hogy az egész Dallas ez jól játszik. Úgyhogy Derrick Williams megy a Clevelandbe, az már biztos, Bogut talán a Clevelandbe, hogy azt majd meglátjuk, Justin Anderson pedig a Philadelphia 76ersbe, ahol azért vannak most megint gondok, mert éppen most ma szóltam, hogy Embiid belátalatlan ideigben fog játszani az 1-1-es Simmons, meg ahelyett, hogy már bemutatkozna, amit már bőven mondtak, szépen csontvelőt injekcióznak valamilyen testrészét, hogy gyorsabban gyógyuljon, hogy őrsöljön.
De jól hangzik.
Oklahomában érkezett Chicagóból Taj Gibson, a veterán erőcsatár, ez egy nagyon jó húzás, és jött Dougie McDermott, ugyancsak a Chicagóból, aki pedig egy helyes kiegészítő tripladobból lehet majd Billy Donovannek a rendszerében, és ezért cserébe idézően onnan, de csak Cameron Payne, Jeffrey Lovent és Anthony Morrow-t adták. A Chicago hát megint húzott egy olyat, amire nem gondoltam, nem számítottam. Taj Gibson és McDermott nem volt nekik fontos, de nem látom, hogy hosszú távon Cameron Payne-en kívül lesz-e olyan, aki ebből a trióból számítani lehet. Kíváncsi vagyok, hogy belőle pedig lesz egy kezdő kaliberű irányító, erre mondjuk rá szervezők mögött nem lett volna esélye. És talán az utolsó, amiről szeretnék még beszélni, az a Houston Rockets, aki szerintem a trade-nek, meg az előtte 6,5 órával Lakers atya úristennek kinevezett Magic Johnson, a lehúzásában élen jártak, mert megszerezték a Lakers legjobb pontdobóját és a liga egyik legjobb cseréjét Lou Williams személyében, ezért odaadták azt a Corey Brewert, aki pedig Mike D'Antoni vezetőedző rendszerében egyszerűen nem tudott létezni, és pocsékap számokat hozott. Szóval, hogyha valakit ki kell emelnem a New Orleans Pelicanson kívül, mert azért tegyük mellé, hogy a liga legjobb centerével gazdagodni, az sosem baj, csak ki kell találni, hogy hogyan fog működni. Az Oklahoma és a Houston volt az, akik szerintem jó irányba indultak el.
Keleten, ugyebár beszéltünk arról, hogy a bajnoki címvédő, tehát erősödhet elvileg, legalábbis ezt rebesgetik egy magas emberre, Bogut, illetve Kyrie Irving megkaphatja a várva várt, inkább LeBron James által várva várt csere irányító Derrick Williams személyében. Arról is volt hír, de aztán lehet, hogy én rosszul olvasgattam, hogy Paul George-ra vetett szemet a Boston, illetve a Chicago, vagy a Boston vitte volna a Chicagóból Jimmy Butlert. Ezek közül, a pletykák közül gondoltál volna bármelyikre is komolyabban, vagy ezek tényleg csak ilyen vadpletykák voltak?
Annyit beszéltek róluk, hogy a végén már kezdtem komolyan számolni, hogy valami ezt történhet, de utólag én azt gondolom, hogy inkább jól tette Danny Ainge, hogy nem húzta meg a ravaszt egyik dílen sem.
Miért? Miért gondolod, hogy sokat kértek érte azért?
Én azt gondolom, hogy túl sok assetet kértek cserébe, hogy ezek az ellenérték, ami lehet fiatal játékos, veterán játékos, vagy draftjog, de túl sok assetet kértek érte cserébe. És egy olyan szituációban vagyunk, hogy 2-3 hónapot van bajnoki címet érő csapatot építeni. Ezt csak olyan játékosra érdemes meghúzni, ami egyértelműen ebbe a stratoszférába képességet felrepíteni, de közben úgy, hogy ne beszéljünk arról, hogy mennyire a liga fölött játszik jelenleg pontkülönbségben, hatékonyságban, stb. A Golden State Warriors, és hogy mennyire jó még a sérülései ellenére is jelenleg a Cleveland. Ahhoz, hogy megszerezzék George-ot, vagy Butler-t, szinte biztos, hogy oda kellett volna adniuk azt a picket, amit a Brooklyn Nets-től kaptak még, amikor odaadták gyakorlatilag az öregjeiket, Pierce-t, meg Kevin Garnett-et, ami egy nem védett pick, és a Brooklyn jelenleg a liga legrosszabb csapata. Tehát a Boston, amely most is abszolút keleti élcsapatnak számít, és második helyen áll a tabellán. Jó eséllyel 1/1-es vagy 1/2-es rakjogotkot fog kapni, amiből bármi lehet, amiből lehet majd ból, meg van az a másik csávó, akinek most nem ütözött ebben az egyetlen kosárlabdát, nem figyelem. Úgyhogy most ezért a 3-4 hónapért beleállt ebbe a sztoriba, és közben ott van egy potenciális, még egy fiatal játékos fillérekért, úgyhogy már nálad ott van fillérekért Jay Crowder, és ott van nálad fillérekért Isaiah Thomas, még később is fogsz tudni mozogni, de ezekért a játékosokért jó eséllyel elkérték volna a Brooklynnak a pickjét, hogy bűn lett volna odaadni. Úgyhogy én erre gyanakszom. Paul George igazából vagy az Indiában akart volna maradni, vagy a Lakersbe szeretett volna menni, de ott Magic Johnson könyörögben sírva kérték, hogy ne szígyézze ki a csapatot ezért a lehetőségért. George-nak nem sokára le fog járni a szerződése, hogyha nagyon akar átmenni majd Los Angelesbe, akkor lemond nagyjából 60-70 millió dollárról, ennyiről kell az új NBA szerint csapatváltó embernek lemondani, hogy olyan kaliberű játékos, mint Paul George, és akkor majd átmehet.
Mondtad Magic Johnson most már másodszor. Mondd már el a véleményedet, hogy mi lesz itt a Lakersből Magic Johnson irányítás alatt? Egyáltalán meddig lesz Magic Johnson a Lakers élén?
De jót kérdeztél, Dani.
Igen, az kiváló a kérdés, anélkül, hogy politizálnék, annyit engedjetek meg, ezt a párhuzamot a Trestokban is előttem már, hogy kicsit olyan ez a szituáció, mint amikor Donald Trumpot megválasztották, és van egy ember, akinek hatalmas a hangja, meg hatalmas a vonzereje, már ugye az üzleti vonzereje, és kinevezik valahova, és így abban reménykedsz, hogy ez a székek meg ellensúlyok rendszer azért csak kordában fogja tartani, és nem tehet meg mindent. Aztán amikor jön Trump első egy hónap, és akkor látod, hogy hát azért ez nem feltétlenül úgy alakult, mint vártad. Magic Johnsonnál tök ugyanaz a szituáció. Itt egy ember, aki nagyon jó üzletember volt, saját bevallása szerint sem igazán érti, vagy nem olyan szinten, mint ahogy ebben a pozícióban lévő embernek kell értenie, hogy működik az NBA fizetési rendszer és az egyéb pénzügyi mechanikái. Odahoz maga alá egy ex-ügynököt, aki egyébként Kobe Bryant ügynöke volt, és simán el tudott képzelni az első napja után, amikor szerintem teljesen indokolatlanul eladja a legjobb gondobóját egy ugyanolyan rossz szerződéssel rendelkező játékos. De félre ne értenek, lehet tankolni, hogyha az embernek rossz csapata van, és lehet minél jobb draftjogért menni, de akkor add oda egy draftjogért, vagy egy valami semmiért. De 15 millió dollárt kiadott fizetésben, és 15 millió dollárt kiadott egy tök rossz játékosért. Úgyhogy kíváncsi vagyok. Szerintem nem lesz olyan nevetséges, mint ezt gondoljuk róla. Aki Lakers-rajongó, az talán egyetért velem abba, hogy az elődjének, Mitch Kupcseknek voltak nagyon jó húzásai, de elment fölötte az idő, Magic Johnsonnak nem tudom, mekkora lett a star power-ja. Tehát azok a játékosok, akik most fiatalok, azok már nem látták Magic Johnson-t játszani, a hírneve maradt még meg. Írtam egy blogbejegyzést, hogy azt se látok, hogy Charlotte-ban az emberek így tömegesen rohamoznak meg Michael Jordan-ját, hogy már neki játszhassanak. Nem tudom, hogy ez mennyire számít vonzerőnek, úgyhogy az elmúlt 2-3 évben azért vastagon lejáratta magát hiszerem, forzalmas, közhelyes, hozzá nem értésről tanúskodó tíkeivel. Nagyon érdekes húzás, nagyon érdekes értményed a trade deadline előtt tették meg. Szerintem az első lépése az nem túlságosan volt átgondolt, néha lékertes lennék, kívülnék.
Akkor ez lehet, hogy egy olyan álmokfutás, ez mint amikor Isaiah Thomas volt a New York Knicksnek GM, később meg az edzője is, akiről amúgy szintén írta egy egészen parázs blogbejegyzést annó.
Az már lassan 10 éve volt, már igaz sem volt, szerintem annyira szörnyű nem lett, mint Isaiah Thomas. Tehát, hogy azért Jeannie Buss, aki most kvázi a tulajdonosi feladatokat látja el, mert csak egy apró része van, 10%, ha jól tudom, de ettől még ő a főnök, azért nem fogja engedni, hogy ennyire elszaladjon a ló Johnsonnal. Kérdés, hogy neki mit adnak ki, hány éven belül kell egy csapatot visszavinni a play-off, vagy netán a döntő közelébe, vagy a határidő rövid, akkor azért várható, hogy lesznek izgalmak a Lakers életében.
És mi a véleményed a Warriorsról, csak hogy egy kedves témával zárjuk így a beszélgetésünket. Rekordidő alatt érték el a playoffot, tehát ők már biztos rájátszás részvevők. Mit gondolsz a csapatról, az idei csapatról? Nyugatról egyenes út a döntőbe?
Nyugatról egyenes út a rájátszásba, maradjunk annyiban. Aztán már beszélgettek sokan, hogy nehéz lesz majd az első körben, hogyha New Orleans felverekszi magát a 8. helyre, mert ez a rettentő nagy magas lakli emberek a kis fürgék ellen. Én ettől kevésbé tartok. A Houston elleni főcsoport döntőt, ha ez lesz belőle, azt viszont már nagyon szívesen megnézném. Mert ha lenézünk az alsó posztokra, akkor mondjuk egy Pachulia-t Capella párharctól, de hiszem, hogy Capellának elkezd izzadni a hónalja, és Harden, Lou Williams, Gordon, Ariza, Anderson fillérre oda teszi magát a tripla vonalra, ugyanúgy, mint a Warriors. Ezek a rájátszásban 50 triplát rá fognak dobni a Warriors ellen, és lesznek olyan napok, amikor ebből be fog menni 25, és akkor a Warriors ki fog kapni. Úgy tesz föl a táblára 120-130-140 pontot a Rakic, hogy kettőt is lantak. Szerintem az egy nagyon érdekes párharc lesz, és ott szükség lesz majd a Warriorsnak a védekezésre, amit idén azt gondolom, hogy még inkább tökére tudnak fejleszteni azzal, hogy Kevin Durant érkezett. Úgyhogy én a tavalyi döntő után már nem mondanám arra semmire azt, hogy egyértelműen biztos, hogy egyenes út vezet, nem lesznek érdekes nyugati párharcok, a főcsoport döntőt mindenképpen ilyennek gondolom, de én azt hallom, meg voltam még egy elég érdekes, meg jó podcast, Tívkör volt Bill Simmons vendége, hogy Curry is így nagyon jól érzi magát a csapattal, tehát azt hiszem, hogy nagyon jó helyen vannak.
És keleten, Cleveland, vagy más? Lényegében ez a kérdés. Ki lehet a Cleveland legnagyobb kihívója?
Én ezt a ráncfelvarrott Torontót ezt szívesen megnézném. Washington nagyon szeretem, és a Boston pedig az első picegős hét, talán hónap után pedig folyamatosan magas színvonalon játszik, úgyhogy szerintem ugyanaz a szituáció, ha fogunk a végén belecsúszni, mint tavaly, hogy egy kevesebb meccset. Már mondjuk az a férdéseknek, hogy ez nem volt annyira sima Warriors útja sem, inkább azt gondolnám, hogy nagyobb öldöklés lesz keleten, talán már a második körben is, míg nyugaton inkább a nyugati döntőben várok izgalmakat. Egészség. Szerintem nagyon fontos, hogy mindenki egészséges legyen a Clevelandben ahhoz, hogy ne legyenek gondjai. Kéne az, hogy J.R. Smith valamikor visszajöjjön, most azt mondják rajta, hogy egy kicsit el saját menetrendje előtt tart. LeBronként folyik a torra, az remélyik, hogy gyorsan elmúlik. Tehát Kevin Love is majd valamikor áprilisban lesz bevethető, és azt láttuk már a tavaly előtti döntőben is, hogy a Warriorsnak, hogy hát a Cleveland-nek mindenkire szüksége lesz ahhoz, hogy a Warriors legyőzze, és akkor még ehhez becsúszott egy Kevin Durant a képbe, ami azért nem mindegy. Szóval Darren Williams, Andrew Bogut, mindenki jöjjön. Ezzel csak egy probléma van, hogy de még nagyon lehet szívni a Golden State Warriors, mert meg utáni Kevin Durant az ideigazolt, az még a piaci szabályok a maximális tiszteletben tartásával történt, mert Kevin Durant egy max fizetést írt alá, és ehhez képest megjönnek az alamírnáért, meg a gyűri vadászatért, gyűri vadászat nagyon is mini bollamok, csak mindenki 180 meg 220 centi. De hát ezt vettük észre, hogy most, aki bajnoki címet akar nyerni, az nem a playoffra fókuszál, hanem vagy a Cleveland, vagy a Golden State, és egyből megjönöm.
Baska, köszönjük szépen, hogy ezúttal is a rendelkezésünkre álltál, lejárt az időnk, a playoff előtt természetesen visszatérünk még az NBA-re. Tőlös Balázsral beszélgettünk az NBA elmúlt pár hetéről, a folytatásban pedig hírek következnek, hosszabbítás pedig a jövő héten lesz ismételten. Köszönjük a figyelmüket, a Rév Dániát és Farkas Völgyi Gábort hallották, viszont hallásra.
Önök a hosszabbítást a Klubrádió sportmagazinját hallották. Az elhangzottakról bővebben is olvashatnak a hosszabbítás.hu weboldalon.